Egy kicsit vissza kell térnünk az el bizonyos armagedoni témára, vagy harmagedoni témára, ahogy tegnap említettem, de akkor már este fáradtan nem akartam, hogy ebben részleteibe belemenjünk. Tehát azért fontos róla beszélnünk, mert nagyon benne van a köztudatba is tévesen. És nézzük meg, hogy ténylegesen miről van itt szó. Még egyszer olvassuk el a 16. fejezetben a 12-től a 16. verset, tehát 16. fejezetben 12-től 16. A hatodik angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak út készítessék. És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátlan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Ímé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát. Egybegyűjtötték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Harmagedonnak neveznek. Hát azt gondoltam, hogy feladom, hogy ma nagyon messzire menjünk, inkább ezt az egy szakaszt nézzük meg alaposan. Ugye általában nagy vonalakban tudjuk csak venni Jelenések könyvét, most ezt a kis részletet emeljük ki, és próbáljuk meg azt, hogy így szinte húzva az ujjunkat kifejezésről kifejezésre, hogy lehet pontosan megérteni egy ilyen szakaszt. Majd este megpróbálom összevonni a 17.-18. fejezetet, és hogy azért mindenki lássa a végét, a szombatiskola helyett ezt tesszük majd, hogy a 20. fejezetet vesszük át szombaton délelőtt, és a délelőtti prédikációval foglaljuk majd bele a 21-et, ugye az új égről, az új földről, örök életről, és majd egy néhány gondolatot csak éppen felvillantunk majd a könyvnek az epilógusából, a 22. fejezetből, a délutáninak a kezdetén. Közben eszembe jutott, hogy azt is ígértem, hogy egy néhány szót szólunk a nyugalomnap jelentőségéről, mert hiszen itt vannak, akik először vannak a táborban. Hát a mi közösségünk az heti istentiszteleti napként a 7. napot, a szombatnapot tartja meg. És ha Jelenések könyvéről részletesebben beszélhettünk volna, akkor erre is kitérhettünk volna, hogy például, amit idéztünk ugye itt a 14. fejezetben, hogy majd felhívás hangzik minden ágazathoz, nyelvhez, néphez Jézus eljövetele előtt, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Talán nem mindenki veszi észre első percre, de szó szerint idézett a 10 parancsolat 4. parancsolatából. És ez az a parancsolat, amit a kereszténység elfelejtett, mert itt a tudatos változtatás történt a 4. századtól fogva. Egyszer hallottam valakitől egy nagyon találó megfogalmazást, azt mondta az illető, hogy érdekes, hogy annyi mindent vitatkoztak a kereszténységgel, meg annyiféle irányzat volt, de azért arra senki se vetemedett, hogy magába a Bibliába beleírjon, vagy a Biblia szövegét megváltoztassa. És mégis egy dologhoz hozzányúltak, ha nem is magán a Biblián belül, bár egyes fordítások még egy kicsit most már abba is beavatkoznak, de a KT-kban, tudjuk mi a KT, a KT az kérdés-felelet formájában valamely egyház tanításának az összefoglalása. Ugye van a római katolikus KT-nak katekizmusa, vagy KT-ja, van a különböző protestáns egyházaknak is KT-juk, és a KT-k szintjén már a 10 parancsolatnak a megváltoztatása az rendesen megtörtént, és ezt így mondta az illető, hogy pont ahhoz merészelt ember hozzányúlni, amit az Isten olyan fontosnak tartott, hogy a saját szájával hirdette ki a sínai hegynél Izraelnek, és utána kétszer is a saját ujjával írta a kőtáblákra. Pont ahhoz nyúltak hozzá emberek, amit Isten ennyire fontosnak tartott, hogy annyira úgy adja át az embereknek, mint azt az erkölcsi alaptörvényt, ami az embernek az Isten és az ember iránti kötelességei tartalmazza. Hát akik nem tudnák, talán azoknak megemlítem, hogy ugye ez a változtatás a következő volt, hogy kihagyták először teljesen a másodikat, a negyediket lerövidítették, olyan egyszerűen, hogy szenteld meg az Úrnak napját, vagy az Úrnak ünnepeit, és a tizediket meg ketté vágták, hogy ki legyen a tíz. Hát ez elég kemény beleavatkozás volt a tíz parancsolatnak a szövegébe, de én ezt nem is folytatnám most. Itt most nincs nálam éppen a 14. fejezet anyaga, de gyakorlatilag szó szerint idézem, például az úgynevezett új katekizmusban, ami ma a Római Katolikus Egyház hivatalos tanításának számít, ott az a megjegyzés van a tíz parancsolatnál, hogy, és a negyedik, konkrétan a negyedik parancsolat megváltoztatásánál, azt írja, hogy az egyház parancsa módosítja és pontosítja Isten törvényét. Szóval itt is tetten érhető, ugye az a bizonyos Krisztus helytartója cím, hogy jogosultnak érzi, hogy törvényt adjon, törvényt változtasson, tehát hogy az egyház törvénye módosítja és pontosítja Isten törvényét. Tehát ugye itt az a nagyon erős kérdés van, hogy van-e egyháznak joga változtatni azon, amit a Teremtő Isten adott. És itt talán csak a tartalmáról annyit még mondanék, hogy itt valaki éppen a kirándulás közben, ha jól emlékszem, te voltál, aki mondta, hogy hát most valahogy úgy élünk manapság, hogy csak kifulladva futunk a feladataink után, és akkor letudjuk ezt is, ez is megvan, ez is megvan, ezzel is végeztünk, de nincsen időnk lelkileg földolgozni ezeket. És ugye Isten eredetileg azért adta a negyedik parancsolatot, hogy amely így szól, hogy 6 napon át munkálkodjál, először is így kezdődik, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se senki, aki te kapuidon belül van, mert Isten is 6 napon át teremtette az eget, a földet, a 7. pedig megnyugodott, és azért megszentelte és megáldotta ezt a napot. Nos, tehát ez ebben az a lényeg, hogy ahogy Jézus is mondta a földi életében, hogy a szombat az emberért lett, mert az Isten látta, hogy ez nem emberi élet, így rohanni, egy folyamban az egész élet, hanem hogy minden 6 napi lelkiismeretes munkafáradozás után legyen egy nap, amit az ember testi, de mindenek előtt lelki, elsősorban lelki megpihenésre fordít, teljesen más irányú tevékenység, amikor az ember mint egy lelkileg feldolgozza az elmúlt hetet. És aki ebben az életritmusban él, az tapasztalja ennek az áldását. Itt csak egy kis történetet mondok el befejezésül, hogy nekem sajnos mindegyik testvérem meghalt, és hát a nővéremnek a 3 gyereke, ővelük nagyon szoros kapcsolatban vagyok, és hát ők sok mindent tudnak a mi hitünkről, de ők nem gyakorló vallásos emberek. És egyszer mentem az unokaöcsémékhez, valamelyik gyereknek születésnapja volt, és különösen az unokaöcsém az mindig olyan nagyon érdeklődik a Biblia iránt, és úgy magamban úgy kicsit sóhajtoztam, hogy hát telnek az évek, ő is már hány éves, megvan ez a szimpátia, de előbbre mozdulást nem látok nála, és hát a többi gyerekek is hogy vannak. És hát mikor bementem, mintha Jóisten meghallgatta volna a sóhajtozásomat, hogy én ezen aggódom, hogy ők tudnak ezekről a dolgokról, de olyan komolyan nem veszik mégsem. És akkor hát mondja az unokaöcsém nekem, hogy te át akartam neked küldeni e-mailen egy anyagot, hogy aztán végül nem jutottam hozzá, azt mondja, arról olvastam, hogy embercsoportokat vizsgálnak, akik az átlagnál jóval tovább élnek. Aztán 3 embercsoportról szólt az interneten ez a dolog, és hogy hát 2 csoportnál megállapították, hogy genetikai és környezeti hatások játszanak szerepet ebben, de a 3. csoportnál ez nem állt fönn, se genetikai, se környezeti, hanem életmód. És mondta, hogy ez az adventistákról szólt, Kaliforniában végeztek ilyen vizsgálatokat, és hogy megállapították, hogy nagyon jelentősen, hát sajnos én a pontos időre nem emlékszem, de azt hiszem ilyen 5-10 év közötti férfiaknál és nőknél, és ott mutattak is ugye közel 100 éves embert, hogy milyen tevékeny és milyen egészséges, és hogy itt egyértelműen az életmód ennek az oka, és akkor mondja nekem, hogy én is már erre meg erre vigyázok. És ekkor meglepetésemre megszólalt a kisebbik unoka húgom, aki különösen egy csukott erszény, nem nagyon lehet tudni, hogy ő mit gondol. Azt mondja, azt mondja, te szerintem nem is az életmód élnek, miatt élnek ők tovább. Azt mondja, hanem a szombatok. Azt mondja, azok a lelki szombatok, azért élnek ők tovább. Nekem olyan érdekes volt, mondtam, azért mégis gondolkoznak ők sok mindenen, és hogy ő ennyire megfigyelte, hogy az, hogy egy ember olyan életritmusban él, hogy neki 6 napi munka után a 7. az mindig egy abszolút tevékenységváltoztatás, egy lelki reflexiónban feldolgozza az előző hetet, feltöltődik az új hétre, amit az Istennek az igen tiszta beszéde közelében tölt, a természet közelében, szeretett kapcsolatban emberekkel, hogy ez még a testre is a legpozitívabban hat, és tényleg van szerepe abban, hogy sokkal egészségesebben és hogy mondjam, értékesebb élet legyen. Na ennyit erről, úgyhogy akik nem voltak még a táborunkban, akkor ehhez szeretnénk kérni egy kis szíves alkalmazkodást, mi ezt ugye úgy szoktuk csinálni, hogy minden fizikai munkát elvégzünk pénteken, hogy egy gond és tehermentes nap legyen a szombat. Tehát akkor ugye a Biblia is így mondja, hogy főzni akartok, főzzétek meg, amit sütni akartok, süssétek meg, itt a táborban is előre főznek szombatra olyasmit, amit jól el lehet tenni, és hát mi is igyekezzünk takarításokat, meg mindent elvégezni. Úgyhogy hát most így alakult, hogy csak 5 órára tudunk oda menni a rezervátumba, de azért rendeztük így, hogy mikor hazajövünk, már semmi más dolgunk ne legyen, mint hogy esetleg egy zuhanyozás, aztán kezdődik a nyugalomnap. És annyit is elmondanék a nyugalomnap rendjéről, hogy akkor nem a hétköznapi rend lesz, hanem követjük a szokásos istentiszteleti rendet. A reggeli ugyanúgy 8 órakor lesz, de nem lesz külön áhítat reggel már szombaton, mert ugye ez eleve egy istentiszteleti nap, és akkor 9:30-kor van az úgynevezett, nekünk ezt szombatiskolának hívják, ami arra szolgál, hogy az ilyen személyes biblia tanulmányozást elevenen tartsa. Tehát akkor azt fogjuk tenni, hogy mi ugyanígy összejövünk 9:30-kor, ugye egy kicsit, bár én nem bánnám, ha most egy kicsit korábban jönnénk össze 9-kor, több időnk lenne, ugye itt meg tudjuk tenni, jöjjünk össze 9-kor talán holnap, és akkor egy nagyon érdekes és nagyon fontos fejezet a Jelenések könyve 20. fejezete, de akkor még inkább beszélgetősre fogjuk, és azt az egy fejezetet így próbáljuk közös tanulmányozással átvenni, és akkor 11-kor lesz a délelőtti prédikáció, és délután pedig, tehát ez egy beszéd, és majd ezt most Jelenések könyvéhez igazítjuk, ez a nagyon szép fejezet, a 21. az új ég és az új föld, erről szól majd. És délután, ha jó idő lesz, ha egyetértetek vele, az a javaslatom, menjünk ki a Radványi Parkba, nagyon közel van, és a Radványi Parkba legyünk délután, mert a szombatnaphoz nagyon hozzáillik a természet közelsége. Itt a park is nagyon szép, de akkor inkább legyünk a sátoron kívül, és ott majd a Radványi Park nagyon szép, és ott le tudunk telepedni. És az a hagyomány, hogy ilyenkor délután, esetleg egy-két rövid bevezető gondolat után, aki akar, az mond el az élete tapasztalataiból dolgokat, ahogyan az Isten gondviselését tapasztalta. Ezt akik szívesen elmondanának valamit, azokat kérem, hogy majd szóljanak nekem, akik úgy érzik, hogy volt olyan Isten szabadításával, vagy gondviselésével szerzett tapasztalatuk, ami másoknak is építő lehet, akkor szóljanak nekem is, ezt majd összegyűjtjük szombat délutánra. Tehát ennyit még szintén ki kellett érnem, hogy egy kicsit tudjuk, hogy mit jelent ez a szombatnap, és beszoktuk fejezni. Ugye a Biblia azt mondja, hogy nap estétől estéig ünnepeljétek az ünnepeiteket, még erről is egy szót hadd szóljak. Ugye hát ez a természetes naphatár. Ugye a Bibliában azt olvassuk, hogy a teremtéskor volt este, illetve a sötét fele a napnak és a világos fele. Ugye az éjféltől éjfélig az római jogszokás így számítani a napot, hogyha ez a teremtésnek az emlékünnepe, akkor ehhez az illik, ahogy a Biblia konkrétan mondja is, hogy a természetes naphatár szerint napnyugtától napnyugtáig, estétől estéig ünnepeljük az ünnepeinket. Különben sokszor gondoltam, hogy ez egyébként még praktikusan is nagyon jó, mert úgy hétköznapokra gondoljatok meg az egész évre, ha mondjuk hajnalba kezdődne, reggel kezdődne a szombatnap, vagy éppen éjféltől kezdődne, akkor agyon dolgoznánk magunkat odáig. De így, hogy péntek naplementekor kezdődik, és az ember addigra abba hagyja minden munkáját, meg előkészül, akkor már a szombatnapot tényleg egy felüdüléssel, egy megpihenéssel kezdheti, és sokkal tartalmasabb. Na hát ennyit erről is, akkor visszatérünk a 16. fejezethez. És akkor nézzük tehát a 12. verstől. Így olvastuk, hogy a 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize. Ugye javítottam tegnap már a fordítást, hogy a nap felkelte irányából érkező királyoknak út készítessék. Na hát, min alapult az a nagyon elterjedt nézet, hogy ez az armagedoni csata egy ilyen népek háborúja lesz valahol Palesztina területén? Hát ez onnét fakad, hogy Jelenések könyve 9. fejezetében szó van négy angyalról, ami az Eufrátesznél van megkötve, és hogy old el azt a négy angyalt, amely az Eufrátesznél van megkötve. Most nem térhetünk erre ki, ha valakit érdekel, hihetetlenül izgalmas ez a részlet, az Apokalipszis 3. kötetében lehet róla olvasni, ott kétségtelenül az Eufrátesznél megkötött négy angyal, akik el vannak készítve szabott időre, és akkor utána el kell oldani őket. Ez a szeldzsuk török törzseket jelképezi, amelyek felvették az iszlámot, és ugye az Eufrátesz mellett volt nekik négy kalifátusuk, és ennek a négy kalifátusnak az egyesüléséből jött létre az Ottomán Birodalom. Ugye ennek a kereszténység történetében is óriási jelentősége volt, és egyáltalán a világ történelemben, és ott igazából nem Isten angyalairól van szó, hanem démoni erőkről, mondja is, hogy a királyukat vesztőnek hívják, és magyar történelem szempontjából is nagyon érdekes ott az a rész, mert arról szól, hogy ezek a démoni erők megkötözve vannak egy ideig, és egy bizonyos időben rendelkezik az Isten, hogy most old el a négy angyalt. És itt csak érdekességként említem meg, hogy ez mennyire pontosan teljesedett a történelemben, mert a szeldzsuk törökök, akik ugye akkor most már az iszlámnak a harcosai voltak, azok 150 évig kínozták a kelet-római császárságot. Nyugodtan bevehették volna, de nem vették be, csak állandóan gyötörték. És azt mondja, hogy meg voltak kötözve, nem, noha csak játszottak, mint macska az egérrel, a birodalommal, és kínozták, de nem foglalták el. És csak amikor az Isten azt mondta, hogy most old el a négy angyalt, ez a hatalom akkor szabadult rá a világra is. Én sokszor elgondolkoztam ezen, hogy itt a 16. századi reformáció ki se bontakozhatott volna Európában, hogyha nem jelent volna meg a török hódítás éppen akkor. Sokkal előbb elfoglalhatták volna a kelet-római birodalmat, és fenyegethették volna, de visszatartattak, és pont akkor szabadultak rá Európára, amikor elindult a 16. századi reformáció, és akármilyen furcsa, de éppen a török hódítás fékezte meg az egyesült egyházi és világi hatalmat, hogy nem tudták felszámolni a reformációt. Hogy talán valaki történelmből emlékszik, hogy ugye Luther 1517-ben indította a reformációt, és az 5. Károly császár teljesen el volt foglalva a török veszedelemmel, és ezért nem tudtak úgy föllépni velük szemben, ahogyan szívük szerint akartak. És itt Magyarországon, a magyar történelmből nem tudom ki ismeri, annyit egyszer elejtettem közben, hogy Magyarországon, Magyarország lakosságának a becslések szerint legalább 90%-a a reformáció híve volt, és csak később, mikor a Habsburgok visszafoglalták az országot, és rekatolizálták a főurakat, és tudjuk, ez a szörnyű törvény volt életben, hogy aki a föld, azé a vallás, cuius regio, suus religio, ugye, tehát aki a föld, azé a vallás, akkor kötelezték a jobbágyaikat is a katolizálásra. Így lett többségében katolikus ország Magyarország, de a hihetetlen fogékony volt a reformációra a 16. században, és itt ezt kevesen ismerik, hogy 1924-ben, két évvel a mohácsi veszedelem előtt, ugye azt azért mindenki tudja, akármilyen gyengén áll történelemből, hogy 1526-ban volt a mohácsi vész, hogy amikor a törökök jöttek délfelől, és Mohácsnál ugye a magyar király abszolút csatát vesztett, sőt maga is meghalt a csatában, és megnyílt az út a törököknek Buda felé. Na és 1526 előtt, két évvel 1524-ben a Magyar Országgyűlés tudjuk milyen törvényt hozott? Így hangzott szépen latinul, Luteranus omnes comburantur. Ez azt jelenti, hogy a luteránusok mind megégetendőek. Tehát ha a török veszedelem be nem jön Magyarországra, itt mágia halál vár mindenkire, aki a reformáció hívévé válik. És el is kezdték ezt, olvassuk, hogy Sopronba Luther irataival együtt égettek meg, de jött közbe a török, és a török alatt volt a legnagyobb türelem a reformáció híveinek. A török ez különösebben nem értekelte, adót kellett fizetni, de érdekes módon Magyarországon bizonyos korlátozott lelkiismereti szabadságot még éppen a török biztosított. Tehát ilyen szempontból is nagyon érdekes ez, hogy meg voltak kötözve ezek a sátán angyalai, ugye így mondja jelképesen, ezek a démonikus ihletésű és vezérlésű hatalmak addig a megszabott ideig, és akkor engedhettek szabadon, amikor betölthettek egy ilyen fékező funkciót. Na, ezt egy kicsit részletesebben kitértem, de hát ha valakiknek föltámad a kedvük, hogy utána nézzenek, hogy az iszlám hogy szerepel a bibliai proféciákban, és hogy még például a magyar történelmet illetően is milyen érdekes dolgokat lehet találni Jelenések könyve 8.-9. fejezetében. Akkor most, tehát innét vették ezt, hogy az Eufrátesznél megkötözött angyalokot kétségtelenül az iszlám hódításokra utalnak, annak is ugye a szeldzsuk török fázisára, és akkor azt mondták, hát ha az Eufrátesz kiszárad, ilyen leegyszerűsítették a dolgot, akkor itt az történik, hogy Törökország, a nagykori nagy török birodalom, amely a Közel-Kelet egész kapuját birtokolta, hát az összezsugorodik, és majd hát ez készít utat annak, hogy itt a keleti nyugati népek összecsapnak. Na csak itt kellene nagyon figyelni, a proféciákhoz pontos szem kell. Ha azt mondja az egyik helyen a profécia, hogy old el a négy angyalt, amely az Eufrátesznél van megkötve, a másik helyen meg azt mondja, hogy kitölti a poharát az Eufráteszre, és kiszárad a vize, az igaz, hogy az Eufrátesz mind a kettőben benne van, de ebből nem lehet azonosítani, mert más a kép. Teljesen más, hogy old meg azt a négy démonikus erőt, amelyek az Eufrátesznél vannak megkötve, és teljesen más az, hogy kiszárad az Eufrátesz vize. Tehát vigyázni kell, nem lehet ilyen szimplán azonosítani a proféciáknál, attól, hogy egy név szerepel, azért nem lehet gyorsan mondani, hogy heuréka, megtaláltam, ez a megoldás, hanem nagyon gondosan meg kell figyelni. Tehát egészen másról van szó. Na, hogy lehet felfedezni, hogy egész másról van szó? Én nagyon sajnálom, hogy nálunk nem adnak ki olyan bibliákat, amelyben az ószövetségi idézetek a vastagon szedettek. Tehát nem azok, amelyeket mondjuk a kiadó különösen szépnek, vagy fontos igéknek tartanak, hanem az ószövetségi idézetek. Görög bibliákat szoktak így kiadni, és ha itt most lenne itt nálam, majd meg is nézem, lehet, hogy mégis elhoztam azt a kis görög bibliámat is, ami ilyen kiadású, és ha így lapozod Jelenések könyvét, benne feketén lennek az oldalak. Mert látod, hogy rengeteg az ószövetségi visszahivatkozás. És mikor például ezt olvassuk, hogy kitölti a poharát az Eufrátesre, és kiszárad a vize, ha most egy ilyen Bibliát nézel, rögtön látod, hogy vastagon feketével van szedve, tehát ez egy ószövetségi visszahivatkozás. Na most itt csak megkérdezem, akad-e egy valaki is esetleg, aki tudja, hogy az Ószövetségben hol van szó az Eufrátesznek a kiszáradásáról. Mert innét kell kiindulni, hogy ez visszautalás az Ószövetségre, és meg kell keresni, hogy miről van szó. Nos, tessék.
Babilonnál.
Na, vannak itt nagyon tájékoztak, ugyanazt?
Igen.
Igen. Na hát tudnélik, az Eufrátesz ugye egy óriási folyam a Közel-Keleten, és az ókorban keresztül folyt az ókor hatalmas városán, az új-babiloni birodalom fővárosán, Babilon városán. Egy óriási folyam volt. Akkor még esetleg azt is tudja valaki, hogy hol van szó az Eufrátesz kiszáradásáról Babilonnal kapcsolatban? Nagyon jó. És Ézsaiás 11, ó, ez tökéletes. És még hol van esetleg, valaki még tudja? Az bizony, azon az éjszakán történt a Babilon bevétele, de ott 20 szerint az Eufrátesz kiszáradását nem említi, és Ézsaiás könyvén kívül még Jeremiás könyvében. Na akkor Ézsaiás proféta is, és Jeremiás is sokkal korábban élt. Valaki esetleg meg tudja mondani, hogy mikor, melyik az az esztendő, amikor az új babiloni birodalom megbukott, és amikor először a történelemben Babilon városát bevették. Tudnélik, ez a Babilon olyan hatalmas erődítmény volt, hogy az ókorban bevehetetlennek számított. Járt valaki Berlinben a Pergamum Múzeumban esetleg? A berlini Pergamum Múzeumban lehet látni ugye nagyon sok régészeti leletet, és rekonstruálták is valamennyire ugye az ókori Babilon városát, ugye ott volt az Isztár kapu, meg ez a felvonulási út. Hát Herodotosz, a görög történetíró írja le, hogy milyen hatalmas, vastag, bevehetetlen falai voltak, és maga a folyó is hatalmasan védte a várost. És akkor még egyszer kérdezem, tudja valaki, hogy mikor vették be Babilon városát? Tessék. 38. De jó, teljesen jó. Időszámításunk előtt, ez már majdnem tökéletes. Tehát időszámításunk előtt 538-ban történt ez a nevezetes esemény, és ezt két ókori görög történetíró is megemlíti, az egyik Herodotosz, a másik pedig Xenofón. És mind a két történetíró tökéletesen a bibliai leírással összhangban említi meg. Na hát Ézsaiás sokkal korábban élt, ahogy említettem, egy 200 évvel az esemény előtt durván számítva, Jeremiás próféta pedig szintén, jóval előbb, ugye, tehát Jeremiásnak a, ugye 586-ban vették be a babilóniaiak Jeruzsálemet, és Jeremiás proféta még ezt megelőzően nem csak arról jövendőlt, hogy a babilóniaiak be fogják venni Jeruzsálemet és lerombolják, hanem előre arról is, hogy majd Babilon hogyan fog elesni. Tehát ez nem, a Biblia nem az esemény után írta le, hogy hogy vették be Babilont, hanem sokkal előbb két proféta is, Ézsaiás is és Jeremiás is megjövendőlte, hogy milyen módon fog Babilon városa elesni. Na ugye ez azért volt nagyon érdekes, mert ezt talán többen tudják, hogy a Júda népét, ugye a zsidó népnek a még akkor megmaradt részét, a babilóniak deportálták Babilóniába, ez volt a 70 éves babiloni fogság. Ugye ezt is szokták emlegetni, a babiloni fogság, ez 70 évig tartott, és amikor a Babilon városa elesett, ez jelezte nekik a szabadulás hajnalhasadását, hogy majd visszatérhetnek a hazájukba. Tehát ezért volt ez nagyon fontos esemény az ő számukra, és erről jóval az esemény előtt jövendültek Ézsaiás és Jeremiás. Na most kérem, hogy akiknél Bibliában segítsenek, és olvassuk. Ézsaiás könyve 11. fejezetéből szeretném, hogyha valaki elolvasná a 15. és a 16. verset. Ézsaiás 11, 15, 16.
És az Úr megátkozza Egyiptom tengerének nyelvét, és kezét felemeli az Eufrát fölé erős szárasztó szélben, és hét patakra csapja azt, és népét sarus lábbal vezeti át. És csináltuk lesz népe maradékának, amely megmaradt Asszíriától, amint volt Izraelnek, mikor kijött Egyiptomnak földjéből.
Tehát nagyon érdekes, azt mondja, hogy ez isteni beavatkozás lesz. Azt mondja, Isten emeli föl a kezét az Eufrátesz fölött erős szárasztó szélben, és azt hét patakra csapja, és kiszárad, és ezt mondja, hogy ez olyan szabadulás lesz a népének, mint amikor valamikor a Vörös-tenger nyílt ketté, és az egyiptomi rabszolgaságból kihozta őket. Na akkor nézzük Ézsaiás könyvébe egy másik helyet, Ézsaiás könyve 44. fejezetét, és Ézsaiás könyvéből olvassuk a 44. fejezetből a 26-tól a 28-ig. 26-tól 28. Ézsaiás 44, 26-tól 28.
És kiszolgálja beszédjét beteljesíti, és végre viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek. Lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és trombjait találhatom. Ki ezt mondja a mélységnek, szárad ki, és kiakasztom a folyóvíz együttet. Ki Círusnak ezt mondja, pásztorom, aki véghez viszi minden akaraton, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapjára tessék.
Nagyon köszönöm. Tehát akkor figyeljük meg, hogy itt is milyen érdekeset mond. Tehát, hogy ez nyitja meg az utat ahhoz, hogy újra Jeruzsálem megépítessék, és újra lakjanak Júda városaiban. És itt is azt mondja, hogy isteni beavatkozás. Isten fogja azt mondani a mélységnek, hogy száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. És itt van még egy különleges, érdekes dolog, hogy név szerint megemlíti azt a hadvezért, aki által ez a szabadulás történni fog, mintegy 200 évvel a születése előtt. A Bibliában egyébként csak két ilyen profécia van, hogy Isten még a nevét is előre megmondja annak, aki által ezt a szabadulást véghez viszi. Ugye ez valami döbbenet, és nyilván Círuszra is nagyon mélyen hatott, amikor megtudta, hogy Isten róla név szerint előre kijelentést tett, hogy milyen megbízást ad neki, és hogy mit hajtson végre. Ugye a Biblia nagyon világosan mondja, hogy Isten mindegyikünket egyénileg ismer, és van egy ilyen kijelentés, én ezt különösen szeretem az Efézusiakhoz írt levélben, azt mondja, Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Ezt most én nektek mindnyájan mondom fiataloknak, akik itt vagytok, akinek még előttetek az élet, hogy hát ez valami nagyon silány kis életcél, hogy úgy eszünk, iszunk, eléldegélünk, elkoptatjuk az életet, és meghalunk. Az igazán tartalmas élet az, hogy valamit adni, valamit teljesíteni, valami pozitívumot tenni az életben, és azt mondja, ha az Istenre hallgatunk, ő mindnyájunknak előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. De amikor azt mondja, hogy mi azokban járjunk, ezben benne van az, hogy rajtunk múlik, hogy beteljesítjük-e. Én, hogy így mondjam, Istennél ott van a sok-sok jó terv, és mindenkinek ismerve az egyéniségét, és a képességeit és az adottságait, hogy ez az ember mi jót tehet, ami őt is boldoggá teszi, ami teljessé teszi az életét, és ami ad az embereknek. És szerintem úgy kellene, hogy izgasson bennünket, hogy vajon személy szerint, ha az Isten, ahogy Círuszt ismert, engem is név szerint ismer, vajon milyen jó cselekedeteket készített az én számomra? Vajon mi az én küldetésem ebben az életben? Mert ez épp olyan értékes, ha valakinek valami szerény feladata van, mintha nagy. Ha az teljes szívvel teljesíti, azt senki nem tudná úgy, mint ő. Az az ő egyéniségéhez szabott, és az nagyon-nagyon értékes. És ez a példa is, hogy Isten előre név szerint szólt Círuszról, úgy serkentse föl bennünk ezeket a gondolatokat, hogy Istennél nincsen nagy kicsi, vannak zseni emberek, meg vannak ilyen kis mellékes emberek, Isten nem így gondolkozik. Istennek minden teremtménye fontos, és mindenkiben van olyan képesség, ami rajta kívül nincs meg másban. És mindegyik tud olyan jó cselekedetet megvalósítani, amit más nem tud olyan tökéletesen, mint ő. Mert tudjátok, hogy annyira érdekes a gondolkozásmódunk. Az egyik ember szeme meglátja, amit a másiké nem lát. Az egyik embernek van olyan kézügyessége, amely másiknak nincs. Szóval mindenkiben rejlenek olyan képességek, amely másban nincs meg annyira jól, mint ő benne. És bárcsak minket is nagyon izgatna ez, hogy azokat a jó cselekedeteket töltsük be, azokat a jó terveket, amelyek az Istennél készen vannak, de soha nem fogja ránk erőltetni. Rajtunk múlik, hogy mi önként szabadon akarjuk ezeket beteljesíteni. Na, szóval ennyit az Ézsaiásból, és most nézzük egy kicsit a Jeremiást. A Jeremiás könyvében, ugye az mindjárt jön Ézsaiás után, és Jeremiás könyve 50. és az 51. fejezetében olvasunk megint érdekes dolgokat. Az 50. fejezetből így olvasom, hogy ha valaki odafigyel a 35. verstől, mondja, hogy fegyver lesz a káldeusokon, azt mondja az Úr, és Babilon lakóin, tehát Babilon veszedelméről van szó, és nézzük a 38. vers elejét, szárasság lesz az ő vizein, és kiszáradnak. Tehát, hogy ez ennyiszer ismétlődött. Aztán az 51. fejezetben, itt pedig ezt olvassuk a 29. versben először, megrendül a föld, és megrázkodik, mert az Úrnak gondolatai beteljesednek Babilon ellen, hogy Babilon földjét pusztasággal lakatlanná tegye. És akkor nézzük a 32. verset, a révhelyek elfoglaltattak, az állótavak tűzzel kiszárítattak, a vitézek elrettentek. Tehát újra és újra ismétlődik a vizeinek, a nagy vizének a kiszárítása. Na, hogy történt ez a történelemben? A történelemben ez nagyon érdekes dolog, és mondom, bárcsak itt lett volna, akkor szó szerint olvastam volna Xenofontól és Kürosztól, illetve Xenofontól és Herodotosztól, de valahogy otthon felejtettem pont ezt a részt. Tehát a következőket írja Herodotosz és Xenofon, hogy ugye az egyesült méd és perzsa seregek elindultak Babilon ellen, a vezér Círus volt, a perzsa Círus, és hát hadi tanácsot tartott a hadvezéreivel, és megállapították, hogy ez a város teljességgel bevehetetlen. És Círusnak az a gondolata támadt, hogy ilyen álcázó bástyákat építetett a folyó körül, és azt írja vagy Herodotosz, vagy Xenofon, nem emlékszem pontosan melyik, hogy a városban lakók az ostromot semmibe vették, mert 20 évre elegendő élelem volt elraktározva a városban, és teljesen magabiztosak voltak a városon belül, és Círus azt tette, hogy az álca mögött titokban árkokat ásatott, ami egy ókorban egy fantasztikus mérnöki teljesítmény volt. És aztán azon a bizonyos éjszakán, amikor megemlékezik róla, és itt a Belsacár lakomája jelentése, megemlékezik róla Xenofon is és Herodotosz is, hogy a városban ünnepet ültek, és ezt használta ki Círus, és akkor titokban éjszaka átvágatta a gátakat, és elvezette a folyóvizét csatornákon. És a méd perzsa seregek az Eufrátesz medrében hatoltak be a városba, és így foglalták el a várost. Ez egy döbbenetes ókori esemény, és mondom, egy bravúros technikai művelet is volt, és a profécia azt mondja, hogy hát ugye erre lehet következni, Isten adja ezt az ötletet Círusnak, ő emeli föl a kezet, és azt mondja, hogy száradj ki, apadj ki, hogy Babilon elessen, és a népe megszabaduljon. És ezt az ókori előképet használja fel a 6. csapáshoz, hogy az Isten kitölti a poharát az Eufráteszre, és kiszárad a vize. Na de itt már biztos, hogy nem szó szerinti értelemben szerepel, mert láttuk, hogy a 7 csapás már globális jelentőségű, tehát nem egy helyre korlátozódik. És akkor most az a kérdésünk, hogy az Eufrátesz az jelképesen mit jelenthet a végidő Babilonjával kapcsolatban. Ugye ezt már mondtuk, hogy a Babilon névvel már 2-szer találkoztunk, persze jelképesen a 14. fejezetben, meg itt a 16. is, ugye a 7. csapásnál is megemlítették a nagy Babilon Isten előtt, és majd a 17. fejezet szól róla részletesen, És egy pillantást most a 17. fejezetben annyiban ugorjunk előre, hogy nézzük csak meg a 17. fejezet első versét. És jött hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, és szólt velem, mondván nékem, jöjj, megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, akik a sok vizen ül. Ugye az Ószövetségben sokszor olvassuk ezt, hogy Babilon lánya, aki lakozol az Eufrátesz mellett. Ugye a sok víz, amin az ókori Babilon városa ült, ami mellett lakozott, az az Eufrátesz volt. És most pedig, ugye a végidő jelképes Babilonjára is azt mondja, sok vizen ül. És ugyanebben a fejezetben a jelkép jelentését is megadja. Kérem, hogy valaki olvassa el a 15. verset.
És mondani nekem, a vizek, amelyeket láttál, ahol a paráznami, népek azok is sokaságok, és nemzetek, és nyelvek.
Megvan a jelkép magyarázata? Ugyanaz, amivel eddig is találkoztunk, hogy a tenger, a sok víz, népek, nemzetek, nyelvek. Tehát akkor az Eufrátesz a végidő jelképes Babilonjával kapcsolatban mit jelképez? Azokat a népeket, sokaságukat, nemzeteket és nyelveket, amelyeket Babilon uralni fog. És ezek szerint most azokat a tömegeket éri a 6. csapás, amelyek mindeddig Babilon támogatták. Ugye előzőleg olvastuk már a 14. fejezetében, hogy Babilon megrészegíti a föld népeit. Elámítja őket, megszugerálja őket, elvarázsolja őket. És ezek szerint a 6. csapás, ami az Eufrátesszel tölteti ki, arra a sok vízre, népekre, sokasságokra, nemzetekre és nyelvekre, amelyeken a végidő jelképes Babilonja ül és kiszárad ennek következtében, az azt jelenti, hogy megvonják támogatásukat Babilontól, és szembefordulnak vele. Ugye erről tegnap is beszéltünk, hogy a 7 csapás kezdetétől fogva már tulajdonképpen logikailag rá kellett volna jönni, hogy becsapták őket, mert erre ugye külön nem térhettünk ki, hogy a profécia azt írja, hogy a végidő nagy vallási szövetsége az békét fog hirdetni. Ez lesz a jelszó, hogy béke, biztonság, nem jön rátok veszedelem, jön az aranykorszak. Megoldottuk a problémákat, ez az új vallás erkölcsi alapra épített társadalom tökéletes lesz, stabil lesz. És ezzel részegítik meg őket. És ugye már sorba jönnek a csapások, hát már nagyon ideje lett volna logikailag is kijózanodni, hogy hát abszolút nem az ő szavuk teljesedett be, hanem az teljesedett be, amit az a kis maroknyi más nép mondott, akik azt mondták, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. De még mindig nincs ébredés, de amikor a 6. csapás, amit pontosan nem részletez a profécia, hogy miben áll, de azt eredményezi, hogy ezek a tömegek, akik eddig megrészegítettem Babilon támogatták, kiszárad az Eufrátesz, megvonják a támogatásukat, és szembefordulnak Babilonnal. És nézzük, hogy utána mit mond itt a 13. verstől. Ez a 13. verstől olyan, mintha visszapillantana az előzményekre, hogy mi előzte meg ezt. Azt mondta, hogy láttam hogy mire utal az, hogy a nap felkelte irányából jövő királyoknak útkészítessék. Ugye az ókorban ez a Círus felmentő seregét jelentette. Nagyon érdekes, hogy az ókori ékírásos feliratok maradtak fönn, hogy Babilon városa nem hódítóként, hanem felszabadító vezérként ünnepelte Círuszt. Olyan nagy volt az elnyomás az utolsó babiloni király Belsacár idején, hogy ezt az idegen hódítót nem ellenségként, hanem barátként és felszabadítóként üdvözölték. Azt olvassuk a bibliai proféciákban is, hogy keletről jött, ugye földrajzi irány is ez, keletről jött Círusz. És ugye ez a szövetség volt, médek és perzsák szövetsége, és ez a jelkép a valóságban, a végidőben, ahogy mondtam, a Krisztust és a mennyei seregeket jelképezi. Úgy mondja a Biblia, hogy Krisztus úgy érkezik, mint királyok királya és uraknak ura. És azért mondja, hogy ezzel készítetik út, mert Isten nem szokott erőszakkal beleavatkozni földi dolgokba. De amikor már a tömegek is fellázadnak Babilon ellen, és amikor rájönnek, hogy becsapták őket, és szembefordulnak vele, és egy borzasztó káosz indul el ebből, akkor itt az idő, hogy az Isten látványosan és személyesen beleavatkozzék a földi történésekbe. És ahogy mondtam, a 13. 14. vers olyan pedig, mintha visszapillantana, hogy mi volt ennek az előzménye, és azt mondja, láttam a sárkány szájából, tudjuk most már ki, ez az a drakón, az az óriás kígyó, vagy sárkány kígyó, a fenevad szájából, tudjuk, ezzel is találkoztunk a 13. fejezetben, abban a fázisban, ugye, amikor a halálos sebe meggyógyult, és a hamis próféta, na ki lehet a hamis próféta, eddig ezzel a kifejezéssel nem találkoztunk. Egy kicsit lapozzunk előre a 19. fejezethez. Nézzük a 20. verset, elolvasná valaki a 19-20-at is, ebből megtudjuk, hogy ki a hamis próféta. Elolvassa valaki a 19-20-at?
És megfogadték a fenevad, és ő vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette ő előtte, amelyekkel elhitette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képét. Őt ketten eleven a kénykővel égő tüzes tóba vettette.
Na, akkor a hamis prófétáról mit mond itt, hogy ki ez a hamis próféta, mit csinált? Elhitette a jelekkel a föld lakosait, hogy vegyék föl a fenevad bélyegét, és imádják annak képmását. Na akkor az eddigi tanulmányaink alapján, aki nagyon figyelt, vagy aki most nagyon gondolkozik, az felfedezhet, hogy a hamis próféta mivel azonosítható. Melyik hatalomról olvastuk mi azt, hogy elhiteti a föld lakosait a jelekkel, amelyek adottak néki, még tüzet is hoz alá az égből, és hogy elhiteti őket, hogy imádják a fenevadat is, annak képmását is, vegyék fel a bélyegét. Melyikről olvastuk ezt?
Bárányhoz.
Úgy van. A 13. fejezetben a földből följövő bárányhoz hasonló fenevadról. És ez egy nagy döbbenetes kifejezés, hogy hamis próféta. Ugye a Bibliában a hamis próféta azt jelenti, hogy Isten nevében szól, mint az igazi próféták, csak hazugságot mond. Hazug próféta. Ugye? Azt jelenti, aki Istenre hivatkozva hazugságot és az Isten igével ellentétes dolgot mond. És ez azért döbbenetes, mert ugye a fenevadok mindig világi hatalmakat ábrázolnak, és ezt meg is beszéltük, hogy az a földből felnövekvő, csendben felnövekvő és báránynak látszó, de sárkányként szóló hatalomban az amerikai, észak-amerikai nagyhatalomra, ugye az USA-ra lehet ismerni egyértelműen, és ezt azonosították régtől fogva. És amikor hamis prófétának is neveztetik, ez azt jelenti, hogy itt olyan tökéletesen fog egybeolvadni a vallási és a világi hatalom, hogy világi hatalom létére hamis prófétaként fog szónokolni. Érdekes, nem? És ugye tudjátok, hogy ennek az előszelét hogy láthatjuk, hogy Amerikában hihetetlen erős az úgynevezett vallásos jobboldal. Hallottuk ezt a kifejezést, az amerikai vallásos jobboldal, vagy az amerikai radikális fundamentalista protestánsok, ugye a republikánus párt. Most majd csak nézzétek meg a választási csatánál, sok mindent produkálnak, és azt mondja, hogy annyira ez a vallásos elem, annyira előtérbe fog kerülni, hogy maga az állam úgy fog viselkedni, mint egy hamis prófét, a vallásos szónoklatokkal szólítja meg a világot. Vagy nagyon érdekes az a Rolf Winter, ez az amerikai újságíró is írja, hogy Amerikában ott lappang egy ilyen tudat, hogy Amerikának kell igaz hitre tanítani a világot. Ezek az öntudatos, radikális, fundamentalista protestánsoknak ilyen tudatuk van. Hát tudjuk, hogy Bush elnöksége idején ezek nagyon komoly szerepet játszottak. Gyakorlatilag ők segítették Bush-t hatalomra, és az, hogy Bush például elindította az iraki háborút, meg ilyesmit, hogy a gonosz tengelyét meg kell törni a világban, meg armagedoni csatát emlegetett, meg ilyeneket. A Bush az nem volt egy túlságosan okos ember, de teljesen át volt itatva ezekkel a gondolatokkal. Na most ugye persze tönkretette Amerikát, gazdaságilag, meg mindenhogyan, belerukkant a háborúkba, meg egyebekbe. Most ugye ez az irányzat egy kicsit háttérbe szorult. De ha valaki odafigyel, tudja, hogy Amerika ugyanúgy ketté van hasadva, mint sajnos Magyarország is, hogy sziporkázóan gyűlöli Obamát az egyik csapat, ami ehhez képest, ugye a Bush vonalhoz képest most még egy kicsit úgy a szelek visszatartása, nem annyira ad teret ennek a vallásos jobboldalnak, És majd meglátjuk, hogy mi lesz az amerikai elnök választásnál, hogy a republikánusok a hátuk mögött ezzel a vallásos jobboldalral megszerzik-e a hatalmat, vagy nem. Ha nem szerzik meg, akkor még egy kicsit szelek visszatartása lesz. Ha megszerzik, és beindítják a gépezetet, akkor fölgyorsulnak a végső események. Minden, tessék? Azt is lehet. Minden lehet. Az sincs kizárva. Mert tudjátok, végül is politikusok az erők kezébe vannak, ugye? Az is lehet. Az is megtörténhet. Na, ez nem igaz. Ezt ne hidd el. Nem. Egy szó se. Ezről valahol olvastál, és a Nostradamust felejtsük el. Tudjátok, én akkor voltam a legszomorúbb, mikor egyszer egy könyvesbolt kirakatában megláttam egy ilyen címen egy könyvet. Nostradamus a próféták királya. Valósággal fölháborodtam a lelkemben, mondom, ez a buta 20. 21. század. Ennyire ostobák vagyunk. Az emberek semmit nem tudnak a Bibliáról, semmit nem tudnak a bibliai proféciák csodálatos világáról, és akkor egy 16. századi alkímista, ez a Nostradamus, akinek dodonai beszédek az összes jóslatai, amit ha akarod, így érted, ha akarod, úgy érted, a harmadik, hát hogy Obama szó szerint nem. Most ott valamit összeolvastak valamiből, de abban egy buk nem igaz. Te mindent kihoznak. Ma mindent el lehet adni. Ez a minden ostobaságot néz utána. Ha van türelmet hozzá, akkor nézd meg, ott vannak az a néhány sor, amit leírt a Nostradamus, és akkor nézd meg, azt hányféle variációban értelmezik, és ezt mire alapozzák. Persze, nagyon jó, hogy megemlítetted, mert ha meg nem említed, akkor nem kerül elő. De Nostradamusnak semmiféle profétai képessége nem volt. Egy csomó, amilyen zűrzavaros dolog az alkimia, olyan zűrzavarosak voltak az ő szövegei. És most az emberek, látod, kapkodnak jóslatok után, ahogy amilyen babonásak is elmennek jósnőkhöz, meg mindenhol, annélkül érdekelni, hogy ez honnét veszi a tudományát, vagy mennyire megbízható, ugyanígy kapkodnak a Nostradamus jóslatai után, és közben semmiféle figyelmet nem kapnak a bibliai proféciák, amelyek pedig annyira logikusak, és olyan mély történelem szemléletet adnak, és amelyek mögött ott van az a bizonyság, hogy évszázadokon át teljesedtek ezek a jövendőlések, úgyhogy ebből semmi nem esett el. Úgyhogy újra hadd említsem a erdélyi protestáns fejedelmet, aki azt mondta, hogy három dolog van csak az Isten hatalmában, a semmiből teremteni, a jövendőt megmondani, és a lelkiismeretet meggyőzni. Szóval senki embernek ilyen képessége nincs. Remélem, nem kell nagyon meggyőzni titeket, hogy se jósnők, se halott idézők. Ugye olvastuk is a Biblia igét valamelyik este, hogy a Biblia hogy vélekedik erről. Soha ne higgyétek, hogy a jövendőt megmondhatják, de azt hozzáteszem, hogy bizonyos határok között Sátán tud jövendőt mondani. És az emberek ettől aztán tönkre mennek. Mondok nektek egy esetet. Nem baj, hogy most egy kicsit lazábra vettem, jó, hogy közben így beszélgetünk, mesélünk is egy kicsit. Na, tehát azt mesélem el nektek, ezt én egy szabolcsi ismerősömtől hallottam, még a rendszerváltás előtt közvetlenül. Azt mesélte el, hogy valami gyilkosság volt, és rendőrök nyomoztak, és két rendőr, a nyomozás eredménytelen volt, azt az ötletet támadt, hogy elmennek a putnoki halott idéző asszonyhoz. Ugyanis hát ez még a szocializmusban ez olyan bátorságnak számított, hogy némely riporterek azok a televízióban szerepeltették ezt a putnoki halott idéző asszony, nem tudom, valaki esetleg emlékszik-e rá. Ezt, hát ugye, mert az előző rendszerben nem lehetett természet felettiről, meg ismeretlen erőkről, meg ilyenről beszélni, ugye? És hát ők azért úgy megtörték ezt azzal, hogy ők csináltak egy riportot ezzel a putnoki halott idéző asszonnyal. Ezt látták ezek a rendőrök is, és összebeszéltek, és azt mondták, na menjünk el a putnoki halott idéző asszonyhoz. És akkor az egyik azt mondta a másiknak, útközben, ahogy mentek, te ha megmond, és az igaz lesz, ha megmond valamit, és az nyomra vezet, akkor fogok neki egy 50-est adni. Ugye hát akkor még az valami pénz volt. És akkor hát elmentek a putnoki halott idéző asszonyhoz, és az asszony egészen konkrét a dolgot mondott nekik, ami később igazolódott is. Ott még nem tudták, hogy igazolódni fog, de annyira konkrétan beszélt az asszony, hogy megint letődöttségében a rendőr egy százast adott neki. Erre az asszony azt mondja a rendőrnek, miért ad nekem egy százast, mikor útközben azt mondta a kollégájának, hogy 50-et fog adni. Na, erre a rendőr kész volt. Ez az Istennek a nagy bölcsessége, a nagy hatalmait. Valóban a jövendőmondás lelke van. De szóval gondoljunk arra, hogy ez Sátánnak még bőven belefér, hogy ő magasabb rendű lény, mint az ember, hogy hallja, hogy ezek az útközben mit beszélnek, és ennek a halott idéző asszonynak, hogy tulajdonképpen az ő médiuma, ugye, akit démoni lelkek inspirálnak, ezt megjelenti. Tehát ilyen határok között, hogy így mondjam, ilyen kistílű jövendőmondást tud Sátán csinálni, és ezek a jósok meg jövendőmondóknak is bejöhet, ugye, amiben tényleg több van, mint az ő következtető készségük, hanem valamit Sátán, ugye, amit tud. De évszázadokkal előre, és mély történelmi összefüggéseket megjelenteni előre látó képessége Sátánnak nincs. Csak mivel magasabb rendű lény, mint az ember, bizonyos korlátok között tud jövendőt mondani, tehát Nostradamus Obamáról ugyan semmit nem mondhatott. Úgyhogy ott lehet, hogy valami számmisztikával, vagy betűvariációval valamit kitaláltak, hogy ebből így összeszerkeztető, meg így összeolvasható, de hogy ezt a nevet ő le nem írta a 16. században így egy végtébe is, hogy ez az USA eldöke lesz, erre ide ráteszem a nyakamat nyugodtan. Ott úgy szoktak variálni mindent az ő beszédeiből. Na hát akkor visszatérve egy kicsit ide az Armagedonhoz, tehát azt olvastuk itt most, hogy visszapillant utána, ugye mielőtt, először csak bejelenti, hogy ez lesz az eredménye a 6. csapásnak, hogy az Eufrátesz kiszárad, hogy ezek a tömegek szembefordulnak Babilonnal, megvonják a támogatásukat. És a 13. versben azt mondja, láttam a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából. Tehát ugye most már tudjuk, hogy közvetlen a Sátán szájából, aztán az első fenevad szájából, ugye, ami a tengerből jött föl a 13. fejezetben, és a második, amely a földből jött föl, és amely végül már hamis prófétaként viselkedik, és jeleket cselekszik. Közben itt azt is elfelejtettem, bocsánat, megint megállok egy percre, mondani nektek, hogy a karizmatikus mozgalmak hihetetlen mértékben hódítanak az USA-ban. Én magam is jártam például az úgynevezett Willow Creek Church-ben, Chicagóban. Hát ezek az amerikaiak, akik hétközben halálra dolgozzák magukat, és csak hétvégén tudnak pihegni egy kicsit, hát vagy 20 000-es, vagy meg annál is nagyobb tömeg abban a hihetetlenül hatalmas csarnokban, csak a parkolóban, nem tudom én hány forgalom irányító volt, és képesek fölkelni, és reggel 9 órakor ott lenni, vasárnap reggel, és több ízben tartják ott az Isten tiszteleteket, amelyek végül ilyen extatikus hangulatba csapnak át. Mi ezt meg se vártuk, mert azt mondtam, iszonyodom attól, hogy mikor ez a tömeg innét kijön, és itt megindulnak az autók, innét tűnjünk el, meg különben is nyomasztó az egész légkör. De szóval hihetetlenül közel vannak az okkultizmushoz és az ezoteriához ezek az erőteljes, szélsőséges, karizmatikus mozgalmak. Ugye hát azért nem mondhatjuk, hogy ott nem működnek valóságos természet feletti erők. Hát azért Magyarországon is láthat a televízióban valaki olyan műsorokat, hogy emberek elzuhannak, meg egyebek. Tehát szóval ez sajnos azt kell mondanunk, hogy vallásos köntösben, akár keresztény köntösben, de valójában a démoni erőknek a megnyilatkozása. Ugye így írja a Biblia, hogy Sátán szeret áttöltözni világosság angyalának. Így mondja szó szerint, hogy nem, ő is áttöltözik világosság angyalának, és az a szolgái is áttöltöznek világosság angyalának. Tehát nagyon is kézenfekvő az, hogy az USA-beli protestantizmus, ami annyira elfajult mára, egyrészt a politikai radikálisok, ugye, másrészt pedig nagyon-nagyon elmerülnek a szélsőséges karizmatikus mozgalmakban, Tehát nagyon könnyen érthető ez, hogy majd jeleket is hoz a tüzet is hoz a lázékből, és jelekkel hiteti el a föld lakosait. Tessék? Hajjaj, nem lesz. Nem lesz könnyű helyzetük. Ja, ilyen karizmatikus, igen. Igen. Ja, na. Tessék? Na hát ez egy nagyon negatív dolog. Nagyon negatív. Ugye fertőzi, ezt a közösséget is fertőzi. És azért örültünk annyira, amikor a generálkonferencián egy pozitív fordulat volt, és ezekkel szemben, de ez a prédikációs stílus borzalmas. Ez borzalmas. Ugye ezt csak teljesen elítélni lehet. Ha nem is megy odáig, de annak a széle legalábbis. Ugye csak itt szeretném elmondani, hogy mindegy, hogy hol van, szóval az ilyen üvöltöző prédikáció, ugye, ami az emberekre egy ilyen, vagy ilyen, ezt így hívják, hogy neurolingvisztik program, nem tudom, hallottuk-e, hogy bizonyos kifejezéseket ismétel és fokozza, nem az számít, amit mond, annak a tartalma, ahogy mondja. Ez egy borzasztó irányzat. Én csak egy kis történetet mondok nektek, hogy egy indián egyszer elhívtak egy ilyen fajta keresztény idézőjelbe istentiszteletre, és akkor megkérdezték a végén, hogy tetszett. Az indián röviden így jellemezte. Hát, villámlott, mennydörgött, de eső az nem volt. Na, szóval, ha hallunk egy ilyen üvöltöző, nagy erő személyiségével rátelepszik a közönségre, vagy a hallgatóságra, és mennydörgi ott az igéket, akkor az olyan, hogy villámlik is, dörög is, de eső az nincs. Szóval ott Szentlélek nincs, meg az Isten munkája nincs. Szóval ez akárhol van, ez elítélendő. Na hát akkor nézzük csak tovább. Tehát ezekből látott három tisztátalan lelket kijönni békákhoz hasonlókat. Én nagyon elmeséltem az időt, úgyhogy most nagyon tömören fogom majd. És mit gondolunk, mit jelképeznek ezek a tisztátalan lelkek békákhoz hasonlókat? Pontosan. Démoni erőket. Most figyeljétek meg, a szájukból jönnek ki, jelképes persze, és a démonoknak az egyik jelképe a Bibliában a békák, ugye a béka egy visszataszító valami, majd a 18. fejezetben látjuk pedig az ilyen ragadozó, utálatos madarak. És ez a két jelkép van. És hogy ezeknek a szájából jön ki, az azt jelenti, hogy az agitációjukon keresztül, a szövegükön keresztül démoni befolyás érvényesül. De tehát Sátán meg tudja szállni egy embernek a pszichikumát, ha ennek teret ad. Ugye még a Bibliában is olvassuk, hogy belesugalt a Sátán az Iskáriót és Júdás szívébe, szóval tudja ő ezt a mesterséget. És itt azt mondja, hogy ezeknek a száján démoni befolyás, démoni agitáció fog kijönni. És ennek mi az eredménye? Azt mondja, mert ördögi lelkek azok, be is azonosítja, hogy félre ne értsük. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Na tudnilik, ha Isten ellen gyűlnek össze, az mindig úgy lehet, hogy a nép ellen gyűlnek össze. Ugye az Isten ellen harcolni a földön úgy lehet, hogy az övéi ellen. Ezt így mondja a Biblia, aki titeket bánt, az ő szemefényét bántja. Tehát úgy tűnik, hogy ennek az előzménye az, hogy felhergelik a tömegeket, az általuk megrészegített tömegeket, hogy ne azt tegyék, ami a logikus lenne, hogy hát lám pont azoknak volt igazuk, akik azt mondták, hogy itt már az Isten ítéletének órája jött el, és félrevezettek minket, hanem hogy azokra haragudjanak meg, akiket nem érnek a csapások, és őket tegyék felelőssé ezért a helyzetért. Teljesen fordított logika. És ugye akkor a 15. vers hirtelen megszólal, imé eljövök, mint a tolvaj. Ugye ez egy hasonlata Jézusnak, ami persze nem azt jelenti, hogy a tolvajhoz hasonlítana, hanem a hasonlat csak azt ragadja meg, hogy ahogy az váratlanul lep meg, és ugyanígy azt mondja, hogy emberek nem számítanak rá, nem számolnak az ő eljövetelével, meglepetésszerűen fog hirtelen beavatkozásként megjelenni. Mintha azt mondaná, még egy kis kitartás, és boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, én most már itt vagyok, jövök. És ezután jön a 16. vers, hogy egybegyűjtötték őket azért a helyre, amelyet zsidóul Harmagedonnak neveznek. Tessék? Te azért van, mert ugye ez a kiadóknak a munkája az eredeti szövegben nincs, de azt érzékelteti, hogy ez nincs benne a szöveg folyamban, ez olyan, mint egy exkurzus, mint egy kitérés, mint egy közbeékelt mondat. Ugyanígy lehetne gondolatjel közé tenni. Ugye? Tehát, ugye, mert utána jön, hogy egybegyűjtötték őket a helyre, amely zsidul Harmagedonnak neveznek, ez a szövegnek az egyenes folytatása. Ez a mondat egy olyan közbevetett mondat, ugye? Tehát, mert ez olyan félelmetes, hogy egybegyűjtik őket a Földnek és az egész világnak királyait. Ugye ezt is szokták mondani, hogy a globalizációról van egy szó a Bibliában. Hát ez a modern szó nincs benne. De nézzétek meg, Jelenések könyvében most már hányadszor találkozunk el, egy minden nép, nemzet, nyelv és ágazat, és azt, hogy a Földnek és az egész világnak királyaihoz elmennek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a globalizáció benne van a Jelenések könyve proféciáiban, mert soha a történelemben korábban ilyen nem volt, hogy egységesen érint az egész Földön valami bizonyos folyamatok mindenkit. Itt pedig állandóan ezt mondja, a Föld és az egész világ, és a Földnek összes királyai. És ugye ez annyira megrémítő, hogy ezek mind összegyülekeznek, hogy ezért közbeveti ezt a bátorító mondatot, ímé eljövök. Tehát, hogy jön a szabadító, még egy kis kitartás, jön a szabadító, és boldog, aki vigyáz, és készül erre. Ugye? Tehát ez mint egy ilyen biztató közbevető mondat. Közbevetett mondat úgy jelenik meg. Tessék? Igen, mert ugye látszik, hogy a megszakítja a folyamatos leírást, ez a közbevetett biztatás. És erre mondtam, hogy figyeljük meg, hogy Jelenések könyve nem egyszerűen csak félelmetes dolgokról beszél, de mindig tele van bátorítással, biztatással, vigasztalással, és mindig a végső szabadítás felé irányítja a tekintetet. Na és akkor erről már tegnap este beszéltünk, hogy ha azt mondja, hogy zsidóul, akkor azt mondja, hogy figyelj oda, mert ennek van jelentése, fordítsd le, és hogy a Harmagedon az azt jelenti, hogy megító hegyei. És azt is kezdtem mondani, és most ezt egy rövid pár mondattal le is tudom zárni, hogy nincsen Megiddó nevű hely Palesztinában, de létezik a Megiddó síkság, ha itt lenne egy térkép, így tudnám mutatni, egy kicsit ilyen háromszög alakú, ez a Megiddói síkság, és ugye itt van a Megiddó városa is, és ennek a két szélén, mint a Megiddói síkság őrtornyai, van két nagyon nevezetes hegy, az egyik a Táborhegye, a másik a Kármelhegye. És otthon, akinek kedve van jobban utána nézni a dolognak, az elolvashatja, hogy mi történt a Táborhegyén Bírák könyve 4. és 5. fejezetében, Bírák 4-5-ben. És hogy mi történt a Kármelhegyén, azt meg el lehet olvasni a Királyok első könyve 18. fejezetében. Tehát Királyok első könyve 18. fejezetében, én most csak összefoglalom. Két nevezetes esemény történt itt. A Táborhegyén a következő, még az úgynevezett Bírák korában, tehát még időszámításunk előtt, 1000 előtt, ugye nem sokkal azután, hogy betelepedtek az izraeliták Palesztina földjére, akkor volt egy nagy ókori város, a Hásor vagy Hacor, ejtés kérdése, hogy mondjuk, és ennek ez városállam volt, és ennek a királya nyomorgatta Izraelt 20 esztendőn át. És akkor volt Izraelben egy proféta asszony, Debóra, és egy hívő ember, egy bátor férfi, Bárák, és amikor a sanyarúságukban Istenhez kiáltottak szabadításért, akkor Isten utasította őket, ugye a Debórán keresztül Bárákot, hogy gyűjtsön össze 10 000 embert a Tábor hegyére, mert Isten általuk szabadítást fog szerezni a Hacori királynak a nyomorgatásából. Ezt a Hacori királyt Jábinnak hívták, de még nevezetesebb a hadvezére. Tudja valaki, hogy hívták a hadvezér? Sisera. Hallottuk ezt a kifejezést, hogy Sisera had? Na ez is a bibliai eredetű, mert azt írja a Biblia, hogy ez egy nagyon erős városállam volt, és, a, és nagyon erős hadserege volt, 901 néhány vasszekerük volt. Ugye, tehát harckocsijaik voltak, egy legyőzhetetlen hadseregük, és rengeteg nép. Ugye, innét ered a Sisera had. Ugye, szokták mondani, hogy nagyon jó étvágya leszik egy csapat, azt mondják, na ez a Sisera had mindent felevett itt. Ugye, tehát ezek a mondások mind bibliai eredetűek. Na és az történt, hogy amikor összegyűjtötte a 10 000 emberét, ami egy nevetséges semminek számított a Sisera haddal szemben, akkor a Sisera is összegyűjtötte a seregét és az összes vasszekerét, és fölvonultak a harcra, és a Biblia csak ennyit mond, hogy az Isten megrettentette a Siserát és a hadát, és mindnyájan elvesztek. Utána a Debóra diadal éneke ezt írja, hogy az égből harcoltak, a csillagok harcoltak Siserával. Ugye, tehát itt valami Isten beleavatkozott valami természet feletti módon ebbe a harcba, és magát Siserát is az egyik szövetséges ölte meg, tehát a szövetségesek is egymással fordultak szembe, a korábbi szövetségesek, és egy fényes szabadulása lett Izraelnek. Tehát összegyűltek, de az összegyülekezés, a félelmetes összegyülekezésből egy hatalmas és teljes szabadulás lett, és az Isten népek helyett egymást írtották ki a szövetségesek. Aztán a Kármel-hegyén pedig a következő történt, ez jóval később volt az időszámításunk előtti 9. században, Illés próféta idején, hogy akkor Izrael királya Akháb feleségül vett egy Jézabel nevű szidóni pogány királylányt, aki egy igen agresszív egyéniség volt, és elhatározta, hogy Izrael vallását átállítja a Teremtő Isten tiszteletéről a Baál és az Asera istennő tiszteletére, amelyek az ő istenei voltak, és kiírtatta az Isten profétáit, és a saját asztaláról ettek, így olvassuk, a Baál és az Asera profétái, és akkor lépett föl Illés proféta, és azt mondta, hogy ugye Baál az termékenységisten volt, viharisten volt, és azt mondta, ha nem értitek meg, hogy ki az, aki az életet fenntartja, ha nem tudjátok, hogy ki a Teremtő és Fenntartó Isten, aki eddig megszabadított titeket, akkor most megtanuljátok, mert nem lesz eső. És akkor majd lássátok meg, hogy Baál adhat-e nektek esőt. És a 3,5 év telt el így, és amikor a legkritikusabb volt a helyzet, akkor Illés utasította a királyt, hogy egy nagy népgyűlést hívjon össze a Kármel-hegyére. Hozzáteszem, a Kármel-hegye az olyan, mint egy ilyen természetes színpad, hihetetlenül alkalmas egy ilyen népgyűlésre a lépcsőzetes lankáin. És ott egy óriási népgyűlés jött össze, és azt mondta, hívd meg a Baál és az Asera profétáit. És akkor Illés azt javasolta, hogy építsünk itt oltárt, ugye ezt felemlítettük még annak kapcsán, hogy tüzet is hoz alá az égből, és amelyik Isten tűzzel felel, az az Isten. És mi lett ennek az eredménye? Az, hogy ott Illés egy szál egymaga volt, egy abszolút kisebbségben, az egész tömeggel szemben, mert úgy olvassuk, hogy mikor megkérdezte még magát az izraelitákat is, hogy most ki az Isten, a Baál vagy a egyetlen teremtő, nem felelt neki a nép egy szót se. Részben féltek, részben össze voltak zavarodva. És ennél nagyobb kisebbség nem lehet, mint az Illés a Baál 450 papjával és az Asera 400 papjával szemben, és a hatalmas megzavarodott tömeggel, és a királlyal és a királynővel szemben, annak a hatalmával szemben, és mégis az történt, hogy miután Isten volt az, aki tűzzel felelt, a Baált pedig nem tudták, ugye bebizonyosodott, hogy csalás az egész, a népharag feltámadt a Baál papok és proféták ellen, és megsemmisítették őket. Tehát ez is egy nagy összegyülekezés volt, aminek emberileg az lehetett volna a következmény, hogy Illés szedik darabokra, és a vége pont az lett, hogy a szövetségesek, a korábban egymást támogatók estek egymásnak, és egy nagy szabadulás lett a vége. Tehát tulajdonképpen, mikor bevet egy ilyen szimbolikus nevet, hogy összegyűjtötték őket a helyre, amelyet zsidóul Harmagedonnak neveznek, ez körülbelül annyi, mintha azt mondaná. Emlékezzél csak, hogy a Megiddó hegyein milyen összegyülekezések voltak, és az isteni közbeavatkozás hogy hiúsította meg? A természet feletti isteni beavatkozás. Mintha azt mondaná, ne féljetek, ha összegyülekezik ez a nagy sokaság ellenetek, a vége ugyanaz lesz, mint ami a Táborhegyi meg a Kármelhegyi összegyülekezésnek. Hogy ők fordulnak egymás ellen, és az Isten népe pedig dicsőséges szabadulásba részesül. Tehát tulajdonképpen a Bibliában a harmagedoni csatáról szóló rész, az nem egy borzasztó katasztrófáról beszél, hanem egy csodálatos szabadulásról beszél. Hogy egy olyan szabadulás lesz a vége ennek a nagy összegyülekezésnek, ami démoni lelkek sarkalnak és készítenek elő, hogy az Isten beleavatkozik, és az Eufrátesz kiszárad, és a tömegek inkább szembefordulnak Babilonnal, az Isten népe pedig szabad lesz. Éppen úgy, mint ahogyan ez a Táborhegyénél és a Kármelhegyénél történt. Tehát így akkor láthatjuk, hogy a Bibliának ez egy jellegzetes módszere, hogy bevillant egy ószövetségi képet, bevillant egy nevet, bevillant egy fogalmat, de ha te ennek utána nézel, akkor kibomlik a szemed előtt az egész üzenet. Hát eddig vettük. Van-e valakinek valami kérdése vagy hozzászólása? Tessék? Igen, így van. Így van. Az utolsó pillanatban, a legkritikusabb pillanatban. De ezért fontos az ígéret. Ugye, és ezért van ott közben a biztatás, ími eljövök. Szóval, amivel azt akarja mondani, hogy ez már csak egy pici kitartás, mert itt van a végső és teljes szabadítás. De hogy így mondjam, az Istennek engedni kell a dráma végkifejletét idáig, hogy minden nyilvánvaló legyen, hogy hova vezet a bűn, mi a bűn uralmának a végső végkifejlete. Hogy az ember lássa azt, hogy az Isten nem erőszakkal fog beavatkozni, hanem megmentőként, szabadítóként fog beavatkozni. Hogy ebből a pokoli állapotok közül kimentse azokat, akiket előzőleg elpecsételhetett és oltalom alá helyezhetett. Tessék? Még a kérdésed fennáll, mondjad csak, mert te mondtál tegnap egy kérdést? Igen, akkor most mondd meg, mert mindenkinek érdekes lehet.
Ja, hogy olvastam a csapások, és egy első csak megemlítve azt, hogy így neki, és akkor az úgy válogatható volt, hogy emberek, vagy mennyi emberek, vagy mennyi emberek, vagy többi. Az, tehát ezen a napnak a vizek, az mindenkit érint, vagy nem tudom. És ez most ebben, hogy csak a felállat bélyegi viselők.
Igen. Nagyon örülök, hogy tegnap már mondtad ezt a, Réka már tegnap mondta ezt a kérdést, és mondtam, hogy mindenki előtt mondja el, mert másnak a fejébe is megfordul. Tehát fölhangosítom a kérdését. Ugye azt mondtuk mi, hogy akiket Isten elpecsétel, azok oltalom alatt vannak, és hogy ő pedig ugye most arra hívta föl a figyelmet, hogy csak az első csapásnál mondja, hogy ez azokat éri, akint ilyen a fenevad bélyege van, ugye azokat érik a fekélyek, de utána már, ha arra gondolunk, hogy ilyen, hogy vizeki hatatlanok, meg a naptűz hőséggel, akkor hát ez hogy van, akkor ez nem mindenkit érint, ugye? Mert itt már nem tesz ilyen különbséget. Na hát akkor foglaljuk össze, hogy mit választottunk erre a Biblia alapján. Azt mondhatjuk, hogy természetesen azok, akiket az Isten elpecsétel, az nem azt jelenti, hogy azok valamiféle védett páholyból fogják ezt az egészet végignézni. Tehát Jézus tudjuk, hogy jellemezte ezt az időszakot? Ezt szeretném elolvasni szó szerint. Erről az időről mondta Jézus Máté Evangélium a 24. fejezetében, nagy profétikus beszédében olvassuk ezt, a 21.-22. versben. Ezt olvassuk. Tehát Máté 24.21.22. Máté 24.21.22. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Ugye ez olyan megrázó, hogy olyan nyomorúság, amilyen nem volt a világ kezdete óta. Hát ha belegondoltok, mi zajlott ebbe a történetbe, akkor azt kérdezem, hogy mi az a nyomorúság, amilyen itt még nem volt. Tehát így fokozza. Aztán még azzal fokozza Jézus, azt mondja, ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem maradna életben. És utána viszont ezt írja, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Tehát ebben benne van az is, hogy őrájuk Istennek különleges figyelme van, és benne van az is, hogy ők azért ők se, ahogy mondtam, páholyból nézik, mert nekik is nagyon szorongatott ez az időszak, és miattuk rövidítetik meg, hogy ne legyen elviselhetetlen, ne haladja meg az erejüket. Tehát természetesen ők is meg fogják ismerni a szomjazást, meg a hőséget, de nem fognak benne meghalni. És ezt így fejezi ki a Biblia például a Ézsaiás könyve 30. fejezetében, hogy kenyerük és vízük nem fogy el. Ezt az ígéretet mondja. A 91. Zsoltárt már emlegettük, de még érdemes belőle olvasni, hogy tehát állandóan maguk körül érzik az Isten gondviselését, és fenntartja az Isten az életüket, és a kritikus percekben vagy kritikus helyzetekben mindig kapnak olyan segítséget, hogy ők túlélik. Akkor is, ha ők is érzik a meleget, érzik a szomjúságot, túlélik, és mindig tapasztalják, hogy az Isten keze lenyúl és őket segíti, és hogy tehát nem pusztulnak el a csapásokban, az van megírva, hogy nem pusztulnak el benne, és hogy mindig kapnak bizonyos segítséget, ami ahhoz kell, hogy túléljék és megérjék végül a nagy szabadítást, és azt mondja Jézus, hogy miattuk rövidítetnek meg ezek a napok, hogy ne haladja meg az erejüket. Még a 91. Zsoltárból egy pillanatra szeretnék valamit mutatni. Ez egész közvetlenül vonatkozik erre a bizonyos hét csapás idejére is. Nézzük meg, hogy milyen gyönyörű, szép itt a leírás. Így olvasom a 4. verstől. Tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lesz oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Tehát azt a képet veszi, mint a madár fióka szárnyai alá gyűjti a csibéit, ugye, és vagy a sasmadár védi a fiókáit. És azt mondja, milyen gyönyörű kifejezés, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem a Biblia egyik legszebb hasonlata? Azt mondja, az Isten hűsége az egy erkölcsi dolog, de olyan szilárdnak bizonyul a gyakorlatban, mint a pajzs és a páncél. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely homályban jár, döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszok megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban, kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Eddig olvastam. És van még Ézsaiás könyve 4. fejezetében is, és rögtön lezáró, egy picit túlléptem az időt, de ez fontos kérdés volt. Ézsaiás könyve 4. fejezetében is egy nagyon szép ígéretet olvasunk, ami megint konkrétan erre az időre vonatkozik. A szöveg összefüggésből ez kiderül. Így olvasom Ézsaiás könyve 4. fejezetében a 2. verstől. Illetve a 2. verset olvasom meg, a 4-5-öt csak. És lészen, hogy aki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmaradt, tehát ez bizonyos hívő maradék nép, az elpecsételtek, szentnek mondatik, mindenki, aki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. 4.-5. vers. Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, és lángoló tűznek fényességét éjjel, mert az egész dicsőségen oltalma lesz. És sátor lesz árnyékul nappal a hőség ellen, és oltalom és rejtek szélvész és eső elől. Ugye ez természetesen vonatkoztatható más természeti katasztrófák idejére is, hogy aki Istenben bízik, így megmentheti, de különösképpen erre az időre. És ugye azt idézi föl, hogy amikor az izraeliták jöttek ki Egyiptomból, ugye is keltek át a forró pusztaságon, akkor az Isten felhőoszlopot van, kísérte őket, és ez a felhőoszlop óvta őket a hőségtől. És itt azt mondja, hogy majd ahol gyülekeznek össze csoportokban ezek, azt mondja, a gyülekezetek minden helye fölén felhőt, ködöt fog teremteni, és azt mondja, sátor lesz árnyékul a nappal a hőség ellen, és oltalom is rejtek szélvész és eső elől. Tehát ilyen ígéretek vannak a Bibliában, és még utoljára a 7. fejezetből, Jelenések könyve 7. fejezetéből mutatok egy pici kis részletet. ami megint azt mutatja, hogy ők is érzik ezeknek a csapásoknak a súlyát, de nem közvetlenül érik őket, és nem pusztulnak el benne, és hogy mennyire nagy lesz az a szabadítás, mikor ebből kimenekednek. Mert a 7. fejezetben ugye szó van a végidő elpecsételtjeiről, erről a nagy sokaságról, ezt mondja róluk a 14. vers, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Most már ismerjük a nagy nyomorúság kifejezést Jézus beszédéből. Tehát ezek azok, akik áttélték a 7 csapás idejét a földön, jöttek a nagy nyomorúságból. És így olvasom a 15. verstől. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak néki, vagy bocsánat, mert kihagytam azt, de megmosták, megfeljítették ruháikat a bárány vérében. Tehát különleges jellembeli tisztaságot értek el ezek között, a körülmények között. És azt mondja a 15. versben, ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Most figyeljünk, nem éheznek többé, sem nem szomjuhoznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi szék közepette van, legelteti őket, és a vizek élő forrásaira viszi őket, és eltöröl Isten a szemükről minden könnyet. De tehát akik a nagy nyomorúságból jöttek, azok nem éheznek, nem szomjuhoznak többet, a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Tehát ezt jelenti, hogy azért megkóstolják az éhséget, a szomjúságot, érzik a nap hevét, de nem pusztulnak el benne, és újra tapasztalják, hogy az Isten felhőt, meg ködöt teremt, a kritikus pillanatokban mindig megoltalmazza őket, megszabadítja, és utána pedig annál bőségesebben, annál csodálatosabb szabadításban részesíti őket. Érthető így? Tessék!
Erről a Máté Evangéliumban 24-22-ről az jutott eszembe, hogy sajnos ugye sok ilyen mai protestáns is felekezett, úgy magyarázza ezt a kérdést, hogy majd azokban a nagy nyomorúságban, hogy a választottaknak, és így is mondják, hogy már megrövidettek azok a napok, hogy én nem lennék az alapot arra, hogy majd ők így elragadtatnak
igen.
A csapás elől, és hogy nem érdik meg azt, amit az Isten Jézus, hanem csak ilyen eltűnnek. Kicsit ilyen fantasztikus filmek ez.
Igen.
Van pedig nem is azt írja, hogy a választottaknak, hanem úgy ragozza, hogy a választottak ér.
Igen.
Nem tudom, hogy egyáltalán miért találtak ki ilyet, hogy ennek honnan lehet az alapja. Mert ha ezt nyelvtanilag egyszerűen magyar módon elemzem, akkor nem lehet félreért. Nem tudom, honnan szedik ezt a
igen. Igen. Hát akkor mégiscsak bár már be akartam fejezni erre válaszolni, mert ez egy fontos kérdés. Tehát azok a keresztények, akik egyáltalán foglalkoznak még valamennyire Jézus eljövetelével, tehát komolyan veszik, hogy Jézus vissza fog jönni, azoknak a széles köreiben, főleg ilyen különböző kisebb szabadegyházi közösségekben nagyon elterjedt az a nézet, hogy a 7 csapás előtt, a nyomorúságos idő előtt elragadtatnak a mennybe azok, akik Istenben bíznak, és a 7 csapást nem is a földön fogják átélni. Ennek semmi alapja nincs a Bibliában. Most talán nem térnék ki rá bővebben, mert nem akarom Bélától elvenni az időt, de akkor megint hagytunk estére valamit. Az este azzal kezdem, jó, mielőtt belefognánk a 17-18-ba, hogy röviden erről fogok szólni, mert ezzel nagyon könnyen találkozhat bárki irodalomban, vagy szóban mondja valaki, hogy ez a bizonyos titkos elragadtatás, hogy még a 7 csapás előtt elragadtatnak a földről az Isten választotta, és már nem is itt élik át, hogy ez miért fals. Mutatni fogok egy pár egészen konkrét és egyértelmű bibliai igét, még ezeken kívül, amit most olvastunk. Mert nagyon helyesen elemezted ezt a verset is, nem azt mondja, a választottaknak megrövidítettnek, hanem ő értük megrövidítettnek, amiben benne van, nagyon is benne voltak, és nem engedi Isten, hogy annyit szenvedjenek, hogy ez elviselhetetlen legyen, hanem az eljövetelével megrövidíti ezt a keserves időszakot, és csodálatos szabadításban részesíti őket. Hát akkor itt folytatjuk este, jó?